mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A Trend FM és a China Media Group ezerarcú Kínát bemutató műsorában ma este a kínai szerkesztők jóvoltából ismét szó lesz az új típusú koronavírusos járvánnyal kapcsolatos küzdelemről, pontosabban arról, hogy Kína megerősíti a nemzetközi egészségügyi együttműködéseit. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy trendi manapság Kínában a han népviselet. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Tehát először arról, hogy Kína megerősíti a nemzetközi egészségügyi együttműködéseket. Kína különös figyelmet fordít az új típusú koronavírusos tüdőgyulladás globális járványhelyzetére, együtt érez a nehézségekkel küzdő népekkel, és hajlandó megerősíteni a nemzetközi egészségügyi együttműködéseit az érintett országokkal, különösen a súlyos járványhelyzettel küzdőkkel, jelentette ki a kínai külügyi szóvivő néhány nappal ezelőtt Pekingben. Zhao Liyan arról is beszélt, hogy Kína együtt dolgozik az egészségügyi világszervezettel is, és közösen teszik meg erőfeszítéseiket mindaddig, amíg, idézem, elérik a végső győzelmet a járvány elleni globális küzdelemben. Jelenleg több mint 33 ezer megerősített új koronavírussal fertőzött beteg van Kínán kívül összesen 109 országban. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója pár nappal ezelőtt elmondta, hogy a Kínán kívül jelentett új betegek száma csaknem 9-szerese a Kínában jelenleg észlelt új betegek számának. Erre reagálva Zhao Liyan kínai szóvivő sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kína tudomásul veszi a főigazgató nyilatkozatát. Egyre több országban jelent meg az új koronavírus tüdőgyulladás járvány, és néhány országban, például Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban fokozódott a járvány súlyossága. Egyre fontosabb és sürgősebb az országok számára, hogy megerősítsék a kommunikációt és az együttműködést a közegészségügyi biztonság területén, mondta a kínai külügyi szóvivő. Zhao Liyant hallják.
A kínai kormány ezzel kapcsolatban kommunikál valamennyi féllel, detektáló reagenseket küldött Pakisztánnak, Japánnak, az Afrikai Uniónak, és számos országgal megosztotta gyógykezelési megoldásait. A kínai Vöröskereszt és a kapcsolódó vállalatok reagenseket szállítottak Iránba és az afrikai országokba is. Küldtünk egy önkéntes orvosi csoportot Iránba. Továbbra is nagy figyelemmel kísérjük a járványhelyzet alakulását, jól végezzük a hazai megelőzési és kezelési munkánkat, ezzel párhuzamosan különféle formában együttműködünk az érintett felekkel, a lehető legnagyobb támogatást nyújtjuk külföldnek.
Zhao Liyan kínai külügyi szóvivő elmondta még, hogy a járvány elleni küzdelem kritikus szakaszában a nemzetközi közösség őszinte és baráti segítséget nyújtott Kínának. Példaként említette, hogy Hala Zayed egyiptomi egészségügyi miniszter az egyiptomi elnök külön megbízottjaként Kínába látogatott és orvosi eszközöket adományozott Kínának. Ez azt mutatja, hogy Egyiptom nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-egyiptomi kapcsolatoknak és a kínai néppel fennálló mély barátságának, mondta a szóvivő hozzátéve, hogy Kína pedig elismerését és köszönetét fejezi ki. A Kínának nyújtott külföldi segélyek legfrissebb helyzetével kapcsolatban a külügyi szóvivő Zhao Liyan a következőkről tájékoztatott.
Diplomáciai úton szerzett információk szerint március 2-ig összesen 62 ország és 7 nemzetközi szervezet tett ígéretet járványmegelőzési és ellenőrzési adagok adományozására. 46 ország és 6 nemzetközi szervezet adományai már meg is érkeztek Kínába.
Zhao Liyan kínai külügyi szóvivőt hallották. Magyarország egyébként a lehető leggyorsabban nyújtott segítséget Kínának. Január 30-án a magyar kormány adományaként 20 ezer orvosi maszk érkezett légiúton Kínába. Döntő pillanatban vagyunk, ez a lehetőségek ideje, mondta a WHO főigazgatója hozzátéve, ha gyorsan cselekszünk, akkor megakadályozhatjuk a vírus terjedését, elkerülhetjük az emberek megbetegedését, és életeket mentünk, mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus. Az adatok alapján világszerte több mint 60 országban van jelen a járvány. A WHO úgynevezett nagyon magas szintűre emelte az új koronavírusos tüdőgyulladás kitörésének globális kockázatát és tesztelési eszközöket, védőeszközöket, online képzést és egyéb eszközöket, illetve segítséget is felajánlott a rászoruló országoknak. Kína, mint a járvány elleni küzdelemben tapasztalattal rendelkező ország, nagy erőfeszítéseket tesz a többi országnak történő segítségnyújtás érdekében, adták közzé a kínai hatóságok, Hozzátéve, hogy eközben jelentős előrelépést tettek a járvány belföldi megelőzésében és kezelésében is. Március 2-án Sanghaj város adományaként 500 ezer maszk érkezett Dél-Koreába. Az úgynevezett detektáló reagensek mellett a kínai kormány nemrégiben védőruházatot és maszkot is adományozott Japánnak, Teheránba pedig megérkezett a kínai Vöröskereszt orvosi csoportja, akik természetesen kínai orvosi segédeszközöket is vittek magukkal. Xi Jinping kínai államelnök sok külföldi államfővel folytatott telefonbeszélgetést az elmúlt időszakban. Találkozásai során, illetve a külföldre küldött válaszlevelekben azt hangsúlyozta, hogy az emberiség egyetlen sorsközösség, a szolidaritás és az együttműködés pedig a legerősebb fegyver. Kína határozottan óvja a világ népeinek életét és egészségét, arra törekszik, hogy hozzájáruljon a globális közegészségügyi biztonsághoz. A közelmúltban adták ki Kína és a WHO közös jelentését a COVID-19 jelzésű új koronavírusos tüdőgyulladás járványról. Ebben azt javasolják, hogy a világ többi része tanuljon a kínai szakmai reagálási rendszertől. Szakmai szempontból a járvány kitörése után Kína nyilvánosan és átlátható módon nyilvánosságra hozta az információkat, mint mondják, rekordrövid időn belül azonosította a kórokozókat és proaktívan, időben megosztotta a járvánnyal kapcsolatos információkat, köztük a vírus génszekvenciáját a WHO-val és más országokkal, és a lehető legszélesebb szakmai támogatást nyújtja a többi országnak, mondta Zhong Nashan professzor, a Kínai Mérnöki Akadémia akadémikusa, aki maga is többször folytatott videóbeszélgetést a Harvard Medical School szakértőivel a járvány diagnosztizálásáról és kezeléséről. Ugyanakkor a Kína által azonnal bevezetett gyógyszer nélküli kezeléseket a nemzetközi szakértők általánosan elismerik. Sylvie Bryant, a WHO globális fertőző betegségek osztályának igazgatója elmondta, a modellezések kimutatták, hogy az emberek mozgásának korlátozására irányuló intézkedések 2-3 hétig késleltették a járvány Kínán kívüli terjedését. Az utóbbi időben már több tagország is alkalmaz ilyen intézkedéseket. Kínai szakértők éppen ezért nehezményezik, hogy ebben a fontos pillanatban, mint mondják, néhány politikai érdek által vezérelt nyugati politikus továbbra is pletykákat terjeszt és megbélyegzi Kínát. A kínaiak példaként említik Mike Pompeo amerikai külügyminisztert, aki, mint írják, folyamatosan rágalmazta Kínát és a járvány leküzdésére tett erőfeszítéseit, sőt folyamatosan támadja Kína politikai rendszerét. A hivatalos kínai orgánumok emellett nehezményezik Mark Rubio szenátor kijelentéseit is, melyek szerint Kína nem hozta nyilvánosságra a szükséges információkat és veszélyeztette a világot. Ezzel kapcsolatban a kínai állami média szerkesztője azt írja, ezek a nyugati politikusok Kína ellenes álláspontokat fogalmaznak meg, teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a tényeket és a nemzetközi konszenzust. A kínai álláspont szerint végeredményben pont az ilyen kijelentéseket tevő politikusok veszélyeztetik az egész emberiséget, köztük az amerikaiak jólétét is. A kínai média a Washington Postra hivatkozva arról is tudósított, hogy a jelenlegi amerikai kormány hatalomra jutása után a kínai-amerikai közegészségügyi együttműködés stagnált, és ez bizony hatalmas veszteségeket okozott az Egyesült Államoknak is. Mint írják a cikk, arra is rámutatott, hogy a világ egyre zsúfoltabb, és minden bizonnyal újabb fertőző betegségek is megjelenhetnek. Kínának és az Egyesült Államoknak pedig meg kellene erősítenie az együttműködésüket a tudomány, illetve az egészségügy területén.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy trendi manapság Kínában az ősi Han népviselet. Idén januárban, amikor Yang Na előadást tartott a Pekingi Divattechnológiai Intézetben a hagyományos Han népviseletről, amely a kínai Han nemzetség hagyományos ősi viselete, rájött, hogy megváltozott az emberek hozzáállása a Han népviselethez. Az ősi viselethez kötődő népviselet divat bemutató próbán egy másik tanárnő pedig azt mondta Yang Nának, hogy egy Han népviseleti bemutatót sokkal nehezebb megcsinálni a szokásos divat bemutatóknál. A tervezőknek és a modelleknek meg kell ugyanis érteniük mind a ruhákat, mind a ruhák hátterében lévő kultúrát. A hozzáállásnak ez a változása meglepte Yang Nát. 20 évvel ezelőtt ugyanis, amikor Yang Na divatbemutatót tanult az iskolában, a tanárok és az osztálytársai úgy vélték, hogy az ősi kínai népviselet bemutatása a legegyszerűbb. Yang Na szerint az ősi viselethez való hozzáállás változása bizonyos mértékben az emberek Han népviselet iránti megértésének növekedését, illetve a hagyományos kultúra tiszteletben tartását tükrözik. A mai Han népviselet nem csak kevés ember hobbija, hanem már-már kínai kulturális szimbólummá is vált. Jagna szerint a népviselet megítélésének változásához körülbelül 20 év kellett. A 2016-ban szociológiát tanuló Yang írt egy könyvet a Han népviseletről, a Hanfu visszatérése címmel, amely szisztematikusan elemzi az elmúlt 20 év Hanfu mozgalmának alakulását. A Hanfu mozgalom 2003-ban indult, pontosan 2003. november 22-én Wang Letian egy népszerű tévésorozat főszereplőjének ruhája alapján testre szabott Han népviseletben sétált az utcán a közép-kínai Zhengzhou városban. Sokan megbámulták, sőt valaki a tömegből rá is kiáltott: te japán, kimonót viselő japán! Ezt követően az emberek és a média is felfigyelt a Han népviseletre. A hagyományos ruhák iránt rajongók később a Han népviselet napjának nevezték ki november 22-ét. Akkoriban már sokan érdeklődtek a Han népviselet iránt, de nem merték az utcán is viselni. 2006-ban Yangna egy online fórumon ismerte meg a hagyományos Han viseletet, amely lenyűgözte, és a következő 2 évben teljesen a rabjává vált. Akkoriban szinte mindenki megfordult az utcán a Han viseletbe öltözöttek után, ezért nem akartam odakintre felvenni, mondta. Akkor jött meg a bátorság, amikor Nagy-Britanniában tanult, és egyszer egy rózsaszínű Han népviseletben ment el egy partira, ahol mindenki odáig volt érte és dicsérték, hogy milyen gyönyörű. Wu Xiaobo üzleti író szerint manapság egyre kevesebben szégyellik, sőt a fiatal generáció egyenesen büszkén viseli a Han népviseletet az utcán is. Wu Xiaobót hallják.
A mai Kínában a Han népviseletnek 3 millió rajongója van, az átlagos életkoruk 18 és 24 év közötti. A kézzel hímzett Han népviselet ára 8000 és 20000 yuan között változhat. A 60-as és 70-es években születettek, valószínűleg emlékeznek még rá, hogy amikor megkaptuk az első fizetésünket, az első dolgunk valószínűleg az volt, hogy elmentünk az áruházba, és szép öltönyt vásároltunk magunknak, annak jeleként, hogy modern, felnőttek lettünk. Jelenleg egy lány inkább Han népviseletet vesz a fizetéséből, hogy megmutassa, ő is büszke kínai.
Wu Xiaobo üzleti írót hallották. A furcsa bámulások, illetve az ellentmondásos közvélekedés miatt a Hanfu mozgalom nehezen indult be. Yangna szerint az első támogatók, az első rajongók túlnyomó része városi marginális csoportokból és külföldön érő, külföldön tanuló kínai egyetemi hallgatókból állt. Azért lelkesedtek a Han népviselet iránt, mert azt remélték, hogy ezen keresztül találják meg helyüket a társadalomban. De természetesen voltak olyanok is, akik a hagyományos kínai kultúra fellendítésére törekedtek, vagy egyszerűen csak érdeklődtek a népviselet iránt. 2003-at, vagyis a Hanfu mozgalom első évét követően már az egyetemeken is alapítottak Han népviseleti klubokat, és amikor rendezvényeket szerveztek a Han népviselet témájában, meghívták a média képviselőit is. Ezt követően a Han népviselet forgalmazóinak száma is elkezdett lassan növekedni. Yangna úgy véli, hogy az ősi Han viselet korai népszerűsítésében komoly szerepe volt a kereskedőknek. A statisztikai adatok szerint 2009-től kezdve a Taobao online vásárlási platformon a Han népviselet kereskedőinek száma gyors ütemben kezdett növekedni. 2018-ban számuk már 815 volt, és becslések szerint az egyre divatosabb ősi viselet piaci forgalma már megközelíti az 1 milliárd 100 millió yuant, mondta Luo Zhenyu, az IGET nevű online tanulási alkalmazás alapítója az év elején egy előadáson. Most őt hallják.
2019-ben a Taobao néhány Han népviselet kereskedelmével foglalkozó üzlet értékesítése meghaladta a 100 millió yuant. A legnépszerűbb üzlet 400 millió yuant forgalmazott egész évben. A vásárlók többsége fiatal. A Han népviselet kínai kulturális szimbólummá vált. Másképp hogyan magyarázzuk ezt a jelenséget?
Luo Zhenyut, az IGET nevű online tanulási alkalmazás alapítóját hallották. 2018-ban egy sor rendezvény volt az első kínai népviselet napja alkalmából, ami nagy esemény volt a Han népviselet szerelmesei számára is. Még inkább említésre méltó, hogy a rendezvények kezdeményezője a Kommunista Ifjúsági Liga központi bizottsága volt, ami azt jelzi, hogy Kína hivatalosan is támogatja a Han népviselet újjáéledését. Ugyanabban az évben Liang Zhenying, a hongkongi különleges közigazgatási terület egykori vezetője szintén Han népviseletben vett részt a 7. hongkongi kínai népviselet fesztiválon, és az ott tartott beszédében elmondta, hogy az elegáns ruha nem feltétlenül csak öltönyt és nyakkendőt jelent. A kormány hivatalos támogatása mellett az internet is fontos szerepet játszik a Han népviselet népszerűsítésében. A Hanfu mozgalom az utóbbi években fokozatosan áthelyezte működési bázisát az internetes fórumokról a TikTokra, illetve a Bilibili elnevezésű rövid videókat megosztó platformokra. A TikTokon a Han népviseletre rákeresve láthatjuk, hogy a kapcsolódó videók általában több mint 1 millió lájkot kapnak. A Han népviseletet bemutató Hanshang Hualian nevű fiúk 7 hónappal ezelőtt indult a TikTokon, és már a több mint 23 millió lájkot és több mint 2 millió követőt szerzett. Manapság az emberek egyre toleránsabbak a különféle kulturális formák iránt, ami jó feltételeket teremt a Han népviselet terjedésének, illetve fejlődésének. Emellett már a felnőtt, az 1995 után született úgynevezett Z-generáció, akik képesek anyagilag is megengedni maguknak azt, amit szeretnének. A Han népviselet az önkifejezés egyik formája, amely tökéletesen megmutatja az egyes fiatalok egyéniségét, és ez óriási lökést jelentett a Han népviselet népszerűségéhez. Mivel az emberek úgy általában egyre jobban elfogadják, a Hanfu mozgalom résztvevői, támogatói és a kívülállók is egyaránt esztétikai szempontból kezdtek a Han népviseletre tekinteni és felhagytak a korábbi vitákkal. 2019 végén született egy új koncepció is. A Han népviselet és a nyugati öltözék fúziója, különösen a ruhadarabok kombinációja szempontjából, például divatos kézitáska, farmer nadrág a Han népviselethez, vagy korszerű anyagokból és motivumokkal készült Han népviseletek, hogy az öltözék mindennapi viseletté válhasson és beilleszkedjen a modern környezetbe. Liling, a Han népviselet egyik rajongója, több összejövetelt is tartott a barátaival, például Harry Potter témájú tea délutánt. Ezen minden résztvevő Han népviseletbe öltözött, de a ruhák színkombinációja összhangban volt a boszorkány és varázslóiskola jellegzetességeivel. Mély benyomást tett Lilingre, hogy néhány évvel ezelőtt Japánba utazott, ahol éppen juharfalevél szezon volt, és sok japán lány kimonóba öltözve ment Kiotóba fényképezkedni. Li Han népviseletben járkált a japán utcákon, és sok japán ment oda hozzá, megkérdezték, hogy milyen ruhát visel, és dicsérték a viseletet. Nagyon egyedi élmény volt, mondta. Láttam egy másik kínai lányt is, aki szintén Han népviseletbe öltözött, és 4-5 japán nővel együtt fényképezkedett. Szerintem az az elegancia és színkombináció, melyet a ruháin keresztül bemutatott, egyáltalán nem volt rosszabb, mint a japán kimonóé, tette hozzá Li. A YouTube-on több mint 20 millió követővel rendelkező Li Zikui szintén a Han népviselet rajongója. Általában Han népviseletben jelenik meg a videóiban, és ezzel az emberek egyszerű vidéki élet iránti vágyának szimbólumává vált. A Han népviselet nagyon érdekes. Ha felszínesen nézzük, csak egy gyönyörű ruhadarab. De ha hajlandóak vagyunk mélyebben megérteni, akkor viszont rengeteg tudást és sok örömet kapunk, mondta Liling.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ezzel véget ért a mai műsor, de holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét várom önöket az ezer arcú Kína érdekességeivel. Remélem akkor is velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.